Lelkét köszöntök szeretettel az Úr Jézus Krisztus és gyülekezetünk nevében. Egy részt olvasunk az Efézusiakhoz írt levélből, a 4. rész 17-es versétől, a 29-es versig. Ezt fennállva fogjuk meghallgatni, Isten igéje iránt tiszteletből. Tehát Efézusiakhoz írt levél a 4. rész 17-es verstől 29-es versig, ez a új fordítás 220-as oldalán van. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradt a tévegésükben is megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzé, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó, a szükséges építés, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Majd imádkozunk. Urunk, köszönjük a te igénet, és azt, hogy ez tud szólni hozzánk, mert nem csak halljuk, hanem a szívünkbe is tudjuk befogadni, forgatni és elemezni, mi az, ami építő, ami hasznos, ami szükséges, ami nekünk szól. Az, hogy ezt fogadjuk, úgyhogy megváltozva menjünk minden egyes igehirdetés után innen el, vagy ahol halljuk az igét, és mindannyiunk építésére szolgáljon az. Amen. Tessék leülni. Így folytatódik még ez a rész. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára, minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt, viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan az Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Evangelizáció és felhívások, odaszánások, újabb döntések idején. Jó, hogyha egy kicsit foglalkozunk az úgynevezett bibliai antropológiával, ami pontosan arról szól, hogy milyen embereket különböztet meg a Biblia, milyen típusok léteznek a teológia tanítása szerint, hogyan látják a Biblia szerzői az embereket, miket különböztet el, és melyik milyen irányba halad. És ezt nem árt megnézni, mert akkor mi is tudunk tisztában lenni, hogy mi hol is járhatunk, vagy hol járhatunk, és hogy mi a végeredménye az, annak az életvitelnek, amit mi élünk. És sok igehely van, amelyik a bibliai antropológiáról, emberismeretről szól, mert legjobban Isten ismeri az embert, és tudja megmondani, hogy mi a hiányosság, vagy mi az előnye, vagy a pozitívum a valakinek, és mi az, amit még esetleg árnyaltan változtatni lenne, és azt mondja az ige a római levélben, hogy nincs egy se, aki tökéletes. És az ember bűnös bűnben születik. Tanítás közben tudom, hogy két nagy fogalom van, amit a gyerekeknek 10 év se elég, hogy meg tudjunk magyarázni, mert úgy születnek, ahogy mondja az ige, hogy bűnben születnek, ezért két fogalmat nem tudnak felfogni, hogy miért ilyen igazságtalan a világ, mondják ők így. Ez a két fogalom, a tulajdon és a pénz. Nem értik azt, hogy tulajdon, a magántulajdon nekem van, neki nincs, vagy pontosan fordítva, hogy neki van, nekem nincs. Miért lehet ezt így elviselni, illetve mi az, hogy érték, anyagi érték, és miért van úgy elosztva, hogy el van osztva. És ezért a gyerekekkel gyakran megtörténik, hogy látnak egy kis rágót, cukorkát, csokoládét, vagy bármi mást, eltűnik a tulajdon fogalma. Magyarul mit csinálnak? Elviszik. De ez nekem kell. Tehát itt a tulajdon fogalma megszűnik, mert úgy érzik, hogy erre van szükségük. Erről sokat beszélhetünk mi is odahaza. És nehéz azt mondani, hogy ez az enyém, vagy az az enyém, amikor ott van. És mindenki orra előtt van ott, és mindenkit irítál. A másik meg, amit mondom, az érték, mint olyan, hogy mitől érték valami, és miért kell azt úgy értéknek nézni. Felolvasott igerész szerint a pogány, aki nem ismeri Istent, vagy az a pogány, aki nem ismeri Istent, hiába való gondolkodás szerint él. Az a hiába való gondolkodás így kezdődik, hogy elidegenednek az Istennek tetsző élettől. Tehát semmi, ami Istentől jön, nem jó a számukra, csak az a jó, amit ők gondolnak, és úgy élnek, amihez kedvük van, így folytatja ezt, így magyarázza, az elméjükre sötétség borult, erkölcsi érzékben eltompulva, gátlástalanul mindenféle dologra vetemednek. Nincs gát. Fennszakadtak a gátak, és bármit tesz az ember, és ez így volt 2000 éve, és így van a 21. században is. Lecsukták a francia tőzsde legnagyobb bankjának a brókerét, és ő mondja, hogy nem érti, mi történt. Napi 5-600 millió eurót így szerzett a cégnek, miközben mindenki csak 5 millió euróval foglalkozhatott volna, és a szabály az volt, hogy csak 5-6 millióig megy el. Ő pedig ennek a százszorosáig is elment, és a főnökök azt mondták, lehet. Nem tudtak róla, de lehet. Hivatalosan, tehát nem tudtak róla, de lehet. Viszont amikor kiderült, hogy csődbe vitte a céget, mindenki azt mondta, mi nem, tiszták a kezeink, csak ő. És azt mondták, ő volt a pénzgyáros. Addig jó volt. És amikor már megnőtt az étvágyok, és olyan irányba mentek, ami erre nem kellett volna, amiben nem kellett volna, akkor mindjárt elhatárolódtak tőle. Megszűntek a gátok, amint valami annyira vonzó volt, hogy így írja, erkölcsi érzékükből eltompulva. És mondja, hogy nem volt a világon, amit meg nem vehettem, de ugyanakkor egy-egy ilyen manipulációval meg tudta csinálni, hogy naponta 60 000 ember munkanélküli lett. Ez felfoghatatlan számunkra. De ez működik ebben a világban. Tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Mintha a mai tőzsdéről írna a Biblia. Az ige azt írja, hogy első kategóriaként létezik egy természeti ember, a természet embere, ahogy születünk és ahogy felnövünk, amíg Isten nem ismerjük, természeti ember vagyunk. Más fordítások ezt úgy mondják, hogy hús testűek, a szót használják, a ösztön lények. Természetember arra megy, ahol az ő vágyát, ahogy itt látjuk, a tisztátalan vágyát ki tudja elégíteni. És aztán ennek végtelen variánsai vannak, eltávolodva Istentől élnek az emberek. Ezt írja róla, aki ezt elemzi, a test uralja, nincs lelki kapacitása. Tehát ha, mint a gyerekeknél, így megy a szem, hogy a csoki, az enyém. A pénz, az enyém. És nézhetjük, múlt héten, ugye, három lotozóból kirabolt a kemény 3700 forintot, és azt mondták, pénz, megyek utána. Visz az ösztönöm, visz a fenntartási ösztönöm, de nincs lelki kapacitása. De nem érti meg a világ lelki vonatkozásait, mert nem foglalkozik vele, egyszerűen testiek. Nem örül a lelki dolgoknak. Nem számolja, hogy az is valami, hogy van felsőbb lény, mint az ember, annak alá kéne rendelni magát az embernek, figyelembe kellene venni annak a tanítását, mert ez a gátlástalan életnek gátat szab. És nem tudja felfogni, hogy ez a gát, ez segít. Valaha a Tisza volt olyan, hogy nagyon-nagyon kanyargott, és Széchenyi István azt mondta, hogy húzzunk egyenest, és csináljunk gátakat. Zabolázzuk meg a Tiszát, és mikor megcsinálták, több mint 2000 holdföld szabadult föl, amit tudtak használni az emberek, viszont a Tisza többet nem áradt ki. És ő volt az a gondolkodó, aki ezt elindította, és aztán végre is hajtották, ma is lehet ezeket a nagy kanyarulatokat látni, hogy hol voltak. Az emberek már nem emlékeznek rá, csak azt mondják, hogy de jó, hogy van gát. Tehát ezt az ilyen gátszabást a természetben is meg tudjuk látni, és azt mondjuk, hogy ez kell, hát ez fantasztikus, jó dolog. Nem félünk ott a gát mögött, hogy egyszer jön az áradás. Vas bácsi, valamikori idős lelki pásztor tartott egyszer egy előadást a Duna áradásáról, és azt mondta, hogy milyen a tiszta élet, a fiatalok tiszta élete, a felkészülésre, a házasságra. Mondta, hogy tudjátok, gyerekek, mi mindannyian gyerekek voltunk, ezért ez olyan, mint a Duna. Gyönyörű szép, amíg a medrében van. És mindenki kiár, és csónakázik, és pecázik, és gyönyörködik benne. De amikor jön a nagy áradás, mindenki megretten tőle, mert tudják, hogy amikor túllép a gáton, vannak olyan helyek még ma is, akkor minden, ami szemét mellette, körülötte belemegy a Dunába, és mindent eláraszt azzal a szeméttel, ami körülötte van. És ezért kellenek a gátak és a megfelelő medrek, és ez az, amit a testi ember nem tud megérteni. Mert ő a vágyai, testi vágyai szerint, a testi gondolatai szerint halad, és a lelki dolgokat tapasztalatai szerint sem ismeri. De azt mondja, hogy nincs értelme. Hát akkor magamat, önmagamat korlátozom, és az rossz. Viszont az ilyen életnek a vége, a végterméke sokféleképpen látható. Nem jut el világosságra, nem tud változni, és nem tudja megérteni, hogy az úgy önmagában rossz. Így írja a folytatásban, vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Bármi, ami megromlott, odahaza, azt kidobjuk. És nem szeretnénk, ha mi is ilyen sorra jutnánk, ezért kell egy új lehetőséget találni, hogy mit lehetne másképp tenni. Az antropológia, a bibliai antropológia azt mondja, hogy ennek az ellentétese, ellenpárosa a lelki ember, aki lelki igazságokat ismer meg, azzal, hogy olvassa az igét, elhiszi és elfogadja, hogy az ige a teremtő, a mindenhatótól jövő tanítás és az embernek a jellemének a megváltozása a fő célja, és a lelki ember utána tud igazodni. Krisztusban kiskorút, testi keresztényt és lelki érett embert tanít az ige, tehát háromfélét tanít az ige azok közül, akik magukat keresztényeknek tartják, és ezekről is lenne szó. A testi keresztényről azt írja, hogy vessétek le a régi élet szelleme, régi élet szerint való embert, és így írja a testi keresztényről, hogy van ugyan lelki kapacitása, de enged a testnek. Érti, hogy merre kellene menni, és mi a megfelelő helyes irány? Magyarosan úgy mondanánk, a patópán módjára mindig azt említ, hogy ej, ráérünk mi arra még. Tehát a testi vágy erőteljesebb, dominánsabb. És azt mondja, hogy hát igen, itt írja az ige, mindjárt mondom, vessétek le a hazugságot és mondjatok igazat. Erre azt mondja, ráérünk arra még. Ha haragusztok és ne vétkezzetek, azt mondjuk majd holnaptól. Aki lopni szokott, többé ne lopja, hanem inkább dolgozzék, szóval erre még szükségem van. Megteszem, majd meglátja mindenki. De azt még elterveztem. És a testi ember, ezek illetve a testi keresztény, mennyire jut előre? Egy katolikus Harmad Károly atya, Ferences rendi egy atya azt mondja, hogy ezek, kérem szépen az írásban megvan az Agape könyvben, ez a folyóiratban, ezek kérem szépen a papír keresztények. Beírtuk őket valaha a könyvbe, keresztelési anyakönyvbe, és nem láttuk őket. Majd kétszer fogjuk látni, melyik kettő? Esketés, temetés. A papír keresztény. Hogy kétnapos keresztény, az már egy fokkal jobb, húsvét és karácsonykor megjelenik a templomban, hogy lássa mindenki. Szándékosan lázad. Azt mondja, hogy meg kellene újulni a lélekben, meg kellene újulni az elmében, új emberként, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ez a szó, hogy kellene, ez ott lebeg előtte, mint a kocsonya. Csak soha nem váltja valóra. Mindig azt mondja, hogy majd igen, majd ha ahogy gonyolódnak, hogy eljön az az idő. És gondolatilag és tudatilag mögötte van. Aprókat lépdel, vallásos köntöst húz fel, úgy tud beszélni, úgy tud öltözni, úgy tud énekelni, ahogy kell, de ez csak a testében történik meg, a szíve kemény marad, a lelke értelme kemény marad, itt van közöttünk. Arról látszik, hogy testi, hogy mindenkitől elszakad, önző és büszke. De a valós énje, a valós lénye ebben a lázadásban jelenik meg, hogy tudom a szabályokat, tudom a törvényeket, tudom az irányt, csak nem megyek arra. Mert az Istentől való elszakadás az továbbra is fennmarad. Tehát testi keresztény. Annyi, hogy ismeri, tudja, látja, de nem követi. És nem lesz belőle valóság soha, nem lesz érett keresztény belőle soha. A következő személyről a korintusi levél ír, első korintusi levél, harmadik rész. Első verse azt mondja, hogy én tehát testvérem, nem szóltam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el. Sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irítséges viszálykozás van közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e. Jellemzi a testi viselkedést, tehát irítség, harag, itt láttuk, de kész Isten szolgálni. Tehát az életében a testiségből egy kis előrelépés történt, és azt mondja, fogok találni időt. Hogy olvasom az igét? Még nem hat el mélyen, de keresek időt, és gondolkodok rajta, hogy mit tudna Isten formálni rajtam. Korlátozott kapacitással rendelkezik Isten igéjének a megértésére. Figyel, regisztrálja, megjegyzi, de mindig csak másokra vonatkoztatja. És azt mondja, hogy nem tudod, mit ír az ige? Ezt be kell tartani. Azt be kell tartani. De magának kereset jelent. Ő saját magára nem vonatkoztatja. Azt mondja, hogy hát nem tudod, ilyenek a hívő. Így kell. Meglásd, elárullak. Szokják mondani, és ez már az irítség, ez a kiskorú viselkedés éri. Nem részesül feddésben, éretlensége miatt, és tejre van szüksége, ahogy olvastunk, a keresztény tanítások alapjaira, és úgy, mint egy rossz diák. Újra, és újra, és újra el kell mondani. És annyit használ, mint a mondabeli egyik gigász, a Sisyphosz, akinek a munkája az volt, miután Zeus legyőzte az óriásokat és a Krónoszt, a régi istent. Ők azt kapták, hogy örök büntetésben részesüljenek. Egyik Atlasz tartja az égboltot lábba földön. Az Atlasz csigolyánk valahol itt van. A másik Daidalosz. És őneki pedig az a dolga, hogy Sisyphosznak az a dolga, hogy állandóan görgeti fölfelé, nyomja fölfelé a köveket fel a hegyre, és amikor fölér, akkor legurul. És akkor görgetheti újra. Tehát az éretlen, Krisztusban kiskorú keresztény ezt a munkát végzi. És így kell vele foglalkozni, hogy nem érti meg az igazságot, és megint azt mondja, kezdjük újra. Hol is van Isten? hány színű a mennyország? És jönnek a kérdések, és mindig ott, valahol ott nem halad előre. Ugyanakkor vannak a lelki ember, a lelki keresztény, aki az igét megérti. Oda figyel rá, és azt mondja, hogy ez valóban Istentől jön. És ha Istentől jön, akkor én ezt meg akarom valósítani, mert ez a tökéletes. Mi nem tudunk tökéletesek lenni, de a tökéletességre törekszünk, ami Krisztusban fog, és nem ebben a világban megvalósulni. És ő, a lelki ember ezt megérti, így írja, hogy vessétek le a régi élet szerint való óembert, újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Akkor a kérdés nem az, hogy mi az, hogy megújulni, hanem a kérdése az, hogy hogyan megújulni. Hogyan tudom én ezt megtenni? Hogyan születhetem én újra, kérdezi egy nagy tudós Jézust. És a lelki ember azt mondja, hogy igen, szeretnék haladni ebbe az irányba, és szeretném, ha ez megvalósulna, viszont az élet útjában látható a folyamatos törekvés. Egy testi ember, amikor beszélgetünk, vagy egy kiskorú keresztényel, akkor egy beszélgetési témája van mindig. Az akadályok. Miért nem tudok én más lenni? És sorolja fel vég nélkül az akadályokat, hogy most erre mentem, most ez lett az akadályom. Most ott a haragosom. Ez az akadály. És mindig az akadályt látja. Valaki még az akadályig se jut el. De ő az akadályokat látja. Aki az akadályon túl lát perspektívát, az azért lát túl rajta, mert valaki vezeti, valaki irányítja, és grafikonban lehetne látni, hogy van hullámvölgy és hullámhegy, de mindig egy picit tovább jut, és újabb elhatározásra jut, hogy ezen túljutottam, most a következő fog lenni, de tudom, hogy ki segített túl ezen az akadályon, most jöhet a következő, mert tudom, hogy megint ott van Jézus velem. Ő az, aki visz, és segít engemet. A Korintusi első levél, második rész, 15-ös versében találunk segítséget ehhez. Korintusi első levél, második rész, 15-ös vers. Kicsit hamarabbról is olvashatunk. A 14-es. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekint, és őt megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. A lelki ember azonban mindent megítél, de őt nem ítéli meg senkit. A Szentlélek irányítja lelkileg érett. Mert Isten tanítását kívánja megvalósítani. A gondolkodás és a beszéd nem két különböző dolog. Azt mondják, hogy a gondunk az, hogy nem értjük meg a politikusokat, hogy náluk teljesen két világ a gondolkodás és a beszéd. Mi a beszédet halljuk, a szándékot nem látjuk. És hogy még bonyolultabb legyen, a cselekedetük meg a harmadik dolog, és sosem tudjuk felfogni, hogy most ők miért cselekedtek úgy, miért beszéltek amúgy, és vajon mit gondolhatnak. Teljes káosz. És mindig fordul, és fordul, és másképp néz ki a politikusi paletta, de nem egyértelmű a dolog. A kereszténynél viszont ez nem történhet meg, aki lelkileg érett beszéd, mondja az egyik szerző, hogy amikor újjászülettem, súlya lett a szavamnak, saját magam előtt. Súlya lett a cselekedetemnek. súlya lett a gondolatomnak. És elvártam magamtól, hogy amit mondok, azt tegyem is meg. És elvártam magamtól, hogy amit teszek, azt lelki indoklásokból tegyem meg. Tehát ha valamire azt mondom, hogy én ilyen leszek, én ezt fogom tenni, akkor annak krisztusi háttere kellett, hogy legyen, és azt mondjam, hogy ezek az érvek miatt én ezt teszem meg, mert tudom, hogy hatok arra, akik körülöttem vannak, és értékelni fogják, mert én egy olyan tekintélyre hivatkozok, ami megfelelbezhetetlen. És ha már ráhivatkozok, akkor nekem is úgy kell tennem, és úgy kell cselekednem. Ugyanez a lelki ember megemészti Isten igéjének kemény eledelét is. Amikor csendben kell lenni, amikor vissza kell vonulni, amikor valaki mögé odaállni, és azt mondani, hogy jól teszi, és a megemésztés az azt jelenti, hogy kész, a ne haragudjra is, még ha fel van zaklatva, és kész a tisztességes munkára is, még ha mindenki másképp csinálja is, kész a megbocsátásra is. Indulat, keserűség legyőzésére és elviselésére és a többiekre. Irgalmas, megbocsátó, jóságos, mint Krisztus. Tehát testi ember a hústest szerint él. Azt teszi, amit a test parancsol neki, ösztönli. Nem örül a lelki dolgoknak, nem is tapasztalja meg őket. Amihez kedve van, és nem számít, hogy mi az ára neki. Testi keresztény, akinek van lelki kapacitása, de mindig a testnek enged. Csak még ma, csak még most, csak még erre a kis időre szándékosan lázad, és mindenkitől elszakad önző és büszke. Papír keresztény. Formálisan keresztény. Papírja van róla, hogy igen, valahol keresztségben részesedett, de a valóság nem mutat semmit kereszténységéről. A Krisztusban kiskorú, akit testi viselkedés jellemez, de kész esetenként, időnként alárendelni magát Krisztus parancsának, enged az igének egy bizonyos határig, korlátozott kapacitással, és mindig ott marad az alapoknál. És a lelki ember, akit a Szentlélek irányít, aki alá rendeli magát Isten igének, és amikor azt mondja, hogy ez így lesz, akkor állja a szavát. Megemészi Isten igének kemény eledelét, és tud alakulni, formálódni. Nincs időhatár, nincs korlát, és nincs olyan, hogy hát már 50 éves vagyok, 60 éves vagyok, ne akarjátok, hogy én változzak. Ha Isten meggyőzi, akkor félreteszi a dolgokat, és azt mondja, hogy igen, menni kell. Az apostolok cselekedetében látjuk magukat, az apostolokat, ahogy a lélek készteti őket. Menj arra a járatlan útra. Nem értik, hogy miért, mennek. Pál és Szilász a börtönben vannak, énekelnek, Isten dicsőítik, nem értik, hogy miért, Isten megmutatja nekik. És így lehetne folytatni. A mi számunkra igazán fontos az, hogy ismerjük meg magunkat, és gondoljuk meg, hogy mit kell tennünk. Többé, így mondja, többé nem élhettek úgy, ahogy a pogányok élnek hiába való gondolkodásuk szerint. A hiába való az értelmetlent is jelent, céltalant is jelent, olyat, aminek nincs rendes végkövetkeztetése, és így mondja, vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott, nem kell a romlottság, kell a felszabadult, örömteli Krisztusban teljes élet, ahol az önértékelésem is megváltozik, ahol Krisztussal jutok kapcsolatba, és ahol ez a kapcsolat engem mindig előbbre visz. Nem csak jelen állapotomba tart fenn, hanem előbbre visz, azzal a céllal, hogy én is megtanítsak másokat, vagy legalábbis mutassak valamit, amit ők nem ismernek. És a befejezése ennek a résznek a szántanilag folytatódik. Az ötösben azt írja, hogy legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul az Istennek kedves illatként. Tehát legyen így, éljünk így. Amen. Urunk, köszönjük az igét, és köszönjük a tanítást. Felismerhetjük magunkat, mennyire vagyunk testiek, mennyire vagyunk kiskorúak, vagy érettek, mennyire a test parancsol, vagy az érzékeink, érzelmeink parancsolnak nekünk. Ad Uram, hogy a te kezed által legyünk formálhatóak, ott formálódjunk, és ez mutatkozzék is meg rajtunk. Ne papír keresztények legyünk, hanem valós, az életet megérő, egy azon gondolattal, beszéddel és cselekedettel levő keresztények legyünk, mert ez kedves neked. Add, hogy ismerjük meg a te igédet, és a te lelked vezessen bennünket. Amen.